első és legnagyobb probléma a megfigyelésünk szerint az, hogy az emberek nem tudják, hogy kell elkészíteni. Ott áll az áruházban, a bal kéz felől a csirkemell, minden hétvégén rántott csirke volt ebédre, nem okoz problémát. Jobb oldalon egy hal, háromszor annyiba kerül, és akkor ott van a dilemma, hogy bár szeretem a halat, de nem tudom elkészíteni, és sokkal többe kerül, megvízik hozzam el, hogy megveszem, sok pénzt kidobok, és utána lesz belőle valami finom étel, vagy inkább vigyem a megszokottat, a sertés talját, vagy a csirke combot, és akkor biztos, hogy mindenkinek ízleni fog.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Mártonnal. Ma hívtunk egy újabb vendéget a gasztronómia világából, ő pedig Palotás Péter, a Budaörsi Halpiac alapítója és vezetője. Köszöntünk a stúdióban.
Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek.
És az első kérdés az nem is annyira a halpiaccal, inkább a halfogyasztással kapcsolatos, hogy sokat lehet erről olvasni az elmúlt években, hogy mennyire nem fogyasztanak a magyarok, mennyire nem fogyasztanak ebben az országban halat annyira, mennyire lehetne. Pedig az ember első, a tengeri halnak mondjuk megvannak a nyilvánvaló okai, de az ember azt gondolná, hogy azért vannak folyóink, vannak nagy tavaink, vannak ennek azért kéne, hogy legyen egy hagyománya, és mégis viszonylag még ez az édesvízi halakból se állunk olyan jól halfogyasztással, mint ahogy az ember azt úgy elsőre gondolná.
Igen, ez kétségtelen tény. Az elmúlt két évtizedben számtalan alkalommal próbáltunk utána járni, kideríteni az indokokat, hogy Magyarország miért van ennyire lemaradva a halfogyasztás terén, akár Európa, akár a környező országokhoz képest, akár az Európai Unió átlagához képest. És számomra az furcsa, hogy egyébként az 900-as évek polgári konyhájában a hal, mint olyan, az egy abszolút hétköznapi alapanyag volt, sőt, azt kell mondjam, hogy a tengeri halból is rendszeres szállítmány érkezett Magyarországra, ugye akkor még az Adriáról volt közvetlen kapcsolat, és korabeli szakácskönyvekben vannak tengeri halakból készült, úgymond magyarosnak mondható ételek. Valahogy a II. Világháború után ez a kultúránkból eltűnt. Lehet, hogy a polgári kultúrához kötődött egy kicsit a halfogyasztás, és érdekes módon csak az ország egyes területein, mint Baja vagy Szeged és környéke maradt meg egy rendkívül mélyen beágyazódott halfogyasztási kultúra. Ez mondjuk a statisztikai számokban is jelentkezik, tehát ezeken a környékeken abszolút kimagasló az egyfőre jutó halfogyasztás, míg az ország többi részén ilyen szárazföldi lényekként nem nagyon nyúl a halhoz senki. Valahogy ki is kopott a fogyasztóknak a tudatából, hogyan kell elkészíteni. Ugye, ha kimegyünk az utcára és találomra megállítunk 10 embert, hogy mondjon néhány halas ételt, akkor nagyon jó eséllyel 3 ételt fognak mondani. Rántott ponty, halászlé.
Harcsa pörkölt esetleg.
Esetleg, és aki nagyon művelt, az még azt mondja, hogy rácponty, és itt kimerül az ismeretek tárháza. Talán a fiatalabb generáció, akinek már módjában volt az elmúlt 2-3 évtizedben esetleg utazni, ők külföldön láttak lazacot, tengeri sülőt, makrélát, és akkor még tudnak mondani valamit, hogy hogy kell elkészíteni, azt nem. És első és legnagyobb probléma a megfigyelésünk szerint az, hogy az emberek nem tudják, hogy kell elkészíteni. Ott áll az áruházban, a bal kéz felől a csirkemell, minden hétvégén rántott csirke volt ebédre, nem okoz problémát. Jobb oldalon egy hal, háromszor annyiba kerül, és akkor ott van a dilemma, hogy bár szeretem a halat, de nem tudom elkészíteni, és sokkal többe kerül, megvízik hozzam el, hogy megveszem, sok pénzt kidobok, és utána lesz belőle valami finom étel, vagy inkább vigyem a megszokottat, a sertés talját, vagy a csirke combot, és akkor biztos, hogy mindenkinek ízleni fog. Tehát ez egy nagyon jelentős korlátja Magyarországon a halfogyasztásnak.
És ezt hogy lehet áttörni az ilyesmit? Tehát, hogy ez jó főzőműsorok kellenek magyar nyelven, vagy nem tudom, mi erre a lehetséges opció? Mert oké, az egy dolog, hogy rendelkezésre kell álljon, hogy meg lehessen venni, de akkor ezek szerint még mindig vannak ilyen mentális, meg tudásbeli
Hát ez mindenképpen hosszú évtizedeknek a munkája lesz. Hát azt megfigyelhetjük, hogy az elmúlt két évtizedben azért nagyon sokat fejlődött a hazai piac, és részben mennyiségben is nőtt a halfogyasztás, de minőségben is eltolódott a halkonzervek, meg panírozott nyomokban halat tartalmazó halrudacskákból.
Az... Pangázius.
Igen. Én annyira nem bántam a pangázius, de egyébként valóban az legalább összefüggő fehérje rostokat tartalmaz. Tehát igen, azt akartam mondani, hogy megfigyelhető, hogy inkább minőségi alapanyagokat vásárol az a fogyasztói réteg, aki megengedheti magának, és ezt sajnos meg kell jegyeznem, hogy a hal a világon mindenhol egy drága élelmiszer lett. Tehát régen a hal az a szegény ember eledele volt, holcson hozzá lehetett jutniak, főleg aki mondjuk vízparti településen lakott, sőt, itt egy sztorit, ha megengeditek, elmesélek. Persze. Volt alkalmam egyszer Kanadában járni, a kanadai kormány meghívásából egy homár ipart bemutató kis egyhetes túrán. És a kelet-kanadai partok mentén jártuk végig a homár feldolgozó üzemeket, ahol a kormány által delegált idegenvezető elmesélte, hogy hát ő szegény családból származott, és neki mennyire kínos volt bemenni úgy az iskolába minden nap, hogy az anyja csak homáros szendvicset tudott neki csomagolni uzsonnára. Hát itt ugye...
Ezek nagyon relatív dolgok.
Relatív dolgok, igen. Mert hogy a hús ott drágább volt akkor, mint a homár, amit össze lehetett gerebjézni a tengerből, ugye ingyen. Tehát míg régen a hal egy olcsó alapanyag volt, jelenleg a hal a túlhalászat miatt, az egyre nagyobb kereslet miatt kifejezetten egy drága a fehérje forrásnak számít.
Az édesvízi is?
Na abszolút. Tehát ha megfigyeljük, hogy egy ponyfilé mennyibe kerül, ugye az a ponyból bontott filé az majdhogy nem színhús, még akkor vannak benne szálkák. Szerintem 2500 forint alatt nem lehet tisztesség, eltekintve egy-egy akciótól, de 2500-3000 forint alatt nem lehet ponyfilét venni. És akkor ezt hasonlítsuk össze, hogy mennyibe kerül egy kiló sertéstarja, vagy
csirkemel.
Csirkemel, vagy csirkecomb, igen. Tehát, és akkor nem, nincs meg a fogyasztónak az az érzése, amikor megevett 20 deka ponyfilét, hogy hű, de jól laktam, hol a bilagit.
Igen. Na de ha ez ennyire nehéz ügy, sőt, ahol valahol úgy fogalmazta egy interjúban, hogy ez ilyen szinte Don Quixote-i küldetés így Magyarországon a hal kultúra, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezt hal kereskedelemmel foglalkozni, de hogy akkor te hogy kerültél ebbe bele, hogy hal kereskedő legyél?
Igen, hát valami számomra is érthetetlen okból, én már kisgyerekkorom óta is mindig érdeklődtem a különböző vízi állatok iránt, és ez egy ilyen valami perverzió lehet, hogy oké, szépek, de nem az érdekelt, hogy én az akváriumban lássam, hanem hogy vajon milyen lehet az íze. És valamikor úgy 6-7 éves koromban volt szerencsém a szüleimmel egyszer Franciaországban nyaralni, ahol én rácsodálkoztam arra, hogy ott a hentesnek a kirakatában nem csak karaj van, meg félsertés, hanem csiga, halmokban állnak a csigák, meg mindenféle színes halak, meg kagylók, meg osztriga, és én onnantól kezdve úgy jöttem onnan haza, édesanyám legnagyobb bánatára, hogy én szakács akarok lenni, és mindig a halételek körül mozgott a fantáziám, és akkor ennek kapcsán én szakácsként is végeztem.
Akkor nem lehetett könnyű gyerekkorod. Tehát ugye az a 70-es, 80-as években lett egy gyerek, gondolom, vagy akkor,
igen,
akkor
igen.
Így ilyen sok helyen sok választásod nem volt.
Hát mármint tovább
tanulás szempontjából. Nem, nem, ja, mondjuk, hogy itthon is a kedvet szoktyat volna a kagylót enni, vagy...
Á, nem, az, arra nem nagyon volt lehetőség. Tehát akkor mondjuk a nagycsarnokban volt 2-3 halas, ahol lehetett kapni pontyot, meg harcsát, esetleg ha az embernek volt egy kis csókja, akkor a pult, ahol a pisztráng előkerült. Viszont abban szerencsém volt, hogy utána szakács tanulóként én az Intercontinent akkori csúcsszállodában, az Intercontinentába kerültem, Gulner Gyula keze alá, és ott én az osztálytársaimhoz képest sokkal többet láttam. Én nem tudom, hogy ez akkoriban hogy ment. Szerintem egy-két ilyen import-export cég volt az országban, akinek volt joga deviza külföldi, vagy hát nyugat-európai országokból importálni, és akkor volt lazac, meg volt lepényhafilé, meg valamilyen rák, én erre rácsodálkoztam, és legalább láttam ilyet. De mikor kikerültem a szakmába már, mint végzett szakács, pont ez a rendszerváltás idején volt, akkor úgy megnyílogattak a határok, és akkor jött a vadkapitalizmus és vadnyugati vendéglátás időszaka, amikor ha valaki mondjuk osztrigát akart adni az étteremben, akkor beült a 21.05-ös ladába, kiment Bécsbe, ott megvette az osztrigát, betette a csomagtartóba, jól letakart egy pokrocca, hogy ne lássák a határon, és akkor volt osztriga aznap este az étteremben. Tehát ez akkoriban így ment. És a 90-es évek közepén talán kimondhatom, mert hát megszűnt ez az étterem, az akkori időm az egyik első tengeri halas étteremnek lettem a konyhafőnöke, ez volt a Ristorante Scampi a Dohány utcában. Akkor már lehetett fagyasztott halászati termékeket kapni, de hát volt talán egy vagy két cég, aki ilyesmit az országba szállított. Én pedig mindenáron szerettem volna ezeket az állatokat egy minőségugrásnak tekinthető friss állapotban megkapni és azt megfőzni. És valamikor a 90-es évek végén összetalálkoztam egy norvég úriemberrel, aki halat akart Magyarországra importálni. Nekem pedig kapóra jött, hogy én a konyháról váltanék kicsit más irányba. Neki kellett egy olyan ember, aki beszél nyelveket, ismeri a vendéglátósokat és ért a halhoz. Ez voltam én, és így váltottam halkereskedelemre.
Friss hal, mint olyan, tehát ennek a korabeli beszerzése az nem úgy néz ki, hogy te mész ki mondjuk Norvégiába, vagy nem tudom én mi, és akkor így felvenni a kapcsolatot egyenként.
Kezdetek kezdetén ez úgy nézett ki, hogyha meghallotta egy norvég, vagy dán, vagy francia cég, hogy valaki Magyarországról keres őket, és halat szeretne vásárolni, akkor nevettek egyet, letették a telefont, és hogyha elég kitartan hívogattam, akkor hajlandóak voltak esetleg szóba állni. De hát akkoriban mondjuk az első 97-ben az első friss halat szállítmány az 200 kiló lazac volt Norvégiából, aminek az egynegyede a hétvégére még meg is maradt, hogy senki nem akarta megvenni. Ehhez képest jelenleg azért ilyen heti 4-5000 kilogramm hal érkezik be Budaörsre a világ minden pontjáról.
És ez el is fogy.
És ez el is fogy természetesen. A világ, hát majd az elmúlt két hónap azért nem volt vidám, de normál időkben azért ez el is fogy. Tényleg a világ minden pontjáról, tehát a legtávolabbi pont az Új-Zéland, ahonnan jön érkezik hozzánk hal, a legközelebbi pedig talán akasztó, ahonnan a pontyot hozzuk, tehát Kanadától, Dél-Amerikáig, Sri Lankától, Norvégiáig mindenhonnan érkezik hal, van ahonnan egy héten egyszer, van ahonnan egy héten háromszor. A beszerzés jelenleg úgy történik, hogy mi a már kialakult kapcsolatoktól rendszeresen megkapjuk az éppen aktuális árakat, hiszen a friss halat halárverésen lehet megvásárolni. Ugye a kikötőkbe befutnak a halászhajók, az éppen éjszaka fogott zsákmánnyal, ebből kialakul már hajnalra egy körülbelüli várható piaci ár. Nekünk ezeken a halárveréseken, ahonnan vásárolunk, vannak megbízott partnereink, akiknek mi megbízást adunk az éjszaka beérkező ár előrejelzés alapján, hogy mondjuk kellene 200 kiló makréla, mert várhatóan mondjuk most mondok egy számot, 3 euró lesz ennek kilója. És akkor mondunk egy felső határt, hogy addig érdekel, amíg ha e fölé nem megy az ár, akkor ez nekem jó. És akkor visszaszól, hogy sikerült megvenni 2,80-ért, vagy 3 euró 10 kell-e, akkor én hozhatok egy döntést, hogy hát jó, elmegyünk 3,10-ig, vagy fölhívok egy másikat, mondjuk nem a Dániában, hanem Spanyolország, és megnézzük, hogy ott mennyiért van. Tehát ez kb. Így zajlik.
Nem annyira ide kapcsolódik, de végülis igen, hogy te hogyan, az biztos te is találkoztál olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy ők tengeri halat a tengerparton esznek, vagy olyan országban, ahol ez van, hogy őket mivel szoktad megnyugtatni, vagy nekik mit mondasz?
Én ezt azért tartom nem teljesen logikus következtetésnek, mert most nem akarok hazudni, hogy Európa legnagyobb halpiaca, ami a lakosság felé nyitva van, vagy a világ legnagyobb halpiaca, de Madridban van. Most ha megnézzük, hogy Madrid hány száz kilométerre van a tengertől, tehát körbe 500 kilométer szárazföld van minden irányba, és ott mégis friss a hal. Tehát manapság Új-Zélandról két nap alatt ide ér a friss hal, és az tény, hogy a köztudatban az él, hogy hú, a hal az a legromlandóbb élelmiszer, és azzal nagyon vigyázni kell, ami igaz is, nem megfelelő körülmények között tárolva, de egy megfelelő módon halászott, a halászat után megfelelő módon kezelt, hűtött és hűtve szállított hal akár két hétig is olyan friss marad, hogy az arról a hétköznapi fogyasztó meg sem mondja, hogy azt nem tegnap vették ki a vízből.
De igazából az is érdekes, amit mondtál az elején, hogy itt, hogy már a 100 évvel ezelőtt is lehetett Magyarországon tengeri halakat vásárolni, akkor ezt hogy oldották meg?
Én úgy tudom, hogy akkor jégtömbök és szalma közé csomagolva jött föl a szállítmány. Most nem akarok butaságot mondani, hogy volt vasútvonal, és akkor vasútvonalon tudott Triestből Budapestig eljönni az áru. De van egyébként egy kedvenc filmem, az egyik kedvenc filmem, Vatel című film volt, Gérard Depardieu, egy fő étekfogót játszik, a talán 14. Lajos korabeli főnemesi francia udvarban, és akkor többnapos rendezvény van, és az utolsó, ugye nagyon fontos lenne, hogy ez az adott főnemes megnyerje a királynak a bizalmát valamihez, és a rendezvény sorozat fénypontja lenne az utolsó vacsora, amikor mindenféle halas fogásokat terveznek. És hosszú viszontagság után Vatel mindenféle nehézségen megy át, mikor utolsó nap megérkezik a halszállító lovas kocsi, ahol szalma között ott van az aznapi fogás, és két darab rombuszhal van a szekéren, és akkor Vatel öngyilkos lesz, elmarad a vacsora, de én azért öngyilkosságot nem követnék el esetben, de gyakran járunk például úgy, nemrégiben, hogy meghirdettünk egy homár vacsorát valahová. Én Bretagne-ban kedden hajnalban az árverésen megvásároltattam a megfelelő mennyiségű homárt, ami bonyolult logisztikai úton jut el Magyarországra. És csütörtökön reggel, mikor a teherautó megérkezett és kinyitottuk az ajtót, akkor a teherautó, ha nem is volt üres, de az a raklap, amin az a 150 kiló homár volt, az hiányzott, mert félúton valahol Olaszországban egy másik teherautóra rakták. Hát hasonlót éltem át, mint Vatel, de ennyire azért nem vagyok elszánt.
És ilyenkor mit lehet csinálni? Mi lesz a homár vacsorával?
Lemondani, hát, gondolom semmit. A homár vacsorát.
Igen. Nem lehet azt mondani, hogy sajnos az elmarad, de van helyette nagyszerű osztrigánk.
És, hát és elmondhatod, hogy a homár az úgyis a szegény kanadaiak
éppen. Igen, igen. Nem is
érdemes ezt fogunk adni.
Hát a helyzet az, hogy persze ki lehet találni mindenféle, hogy mást adunk helyette, de mivel ráckevei Dunaágban nem lehet leszaladni, hogy homárt fogjak így, akkor ez akkor az van, hogy nincs homár.
Igen. És ez az általad említett heti 4-5000 kiló, vagy mennyi?
Igen, körülbelül.
Hal, ez hova oszlik el? Tehát ez megy a szupermarketekbe is ebből, vagy ez éttermekbe megy, meg nyilván megy a piacra is, de gondolom ott az töredéke.
Azt kell mondjam, hogy a piac egyébként egész komoly mennyiséget viszel ezekből a mennyiségekből, vagy hát értékesi folyik át rajta. Idei év márciusa előtt, amikor még normális életet értünk a vendéglátásban, akkor a budaörsi halpiacnak a forgalma valahogy úgy nézett ki, hogy kb. 20%-a volt a szupermarketek felé értékesített termék, 60% volt az éttermek szállodáknak kiszállított termék, és a fennmaradó 20% pedig megoszlott a budaörsi halpiac, és annak ahhoz tartozó kis testvér a dogbüfék között. Legalábbis a forintális szempontból közelítve, most ez nem feltétlenül fedi a mennyiségi kilogram mérős arányokat. Mikor az éttermeket márciusban bezárták, hát nyilván ez azért sokként ért minket is, arról sokszor beszélnek, hogy az étvendéglátóipart és a turizmust ez mennyire nehezen érintette, de hát azokat az iparágakat is nehezen érinti, akik, és nagyon sújtja, akik a vendéglátóipar kiszolgálói. Tehát nekünk az árbevétel közel 60% az egyik napra, másik napra ugyanúgy eltűnt. De érdekes módon a halpiacban a kereslet a privát fogyasztók részéről viszont rendkívül megugrott. Ugye az első reakció az volt, hogy mindenki szaladt az áruházakba és felvásárolta a száraz tésztát, majd egy hét száraz tészta evés után mindenki rájött, hogy oké, ez nagyon finom, de ez uncsi lesz, valami kéne hozzá, és akkor jöttek halért is. De nyilván ez vicc, de ettől függetlenül nagyon éreztük azt, hogy megsokszorozódott saját kiskereskedelmi forgalmunk.
Ennek egyébként még akár visszacsatolva egy picit ehhez a edukatív részhez, hogy így a hozzászokni a hal készítéshez, mint olyanhoz. Tehát még akár ilyen típusú hatása is lehet, hogyha az emberek otthon próbálkoznak vele, akkor...
Igen, hát egyébként nagyon sokat, nagyon hasznos hatása van a tévécsatornákon futó főzős műsoroknak. Nem csak kifejezetten gasztrotematikájú csatornákon látható halas témájú műsoroknak, hanem ezeknek a
kereskedelmi csatornákon is.
Igen, hogy hívják ezt? Realitéknek, igen. Jaj, főzős realitéknek,
igen. Amikor...
Mert egyébként többek között mindegyik realityben mi szállítjuk a halat, ha ott halat főznek, akkor rendszeresen jön hozzánk rendelés, most is előlem, tudom, hány hétre vannak rendeléseim, hogy melyik napra milyen halat
kell szállítani. És akkor Gangsta Zoli főzi meg azt a...
Igen, és olyan dolgokkal, alapanyagokkal találkoznak az emberek, amit egyébként álmukban el se tudtak képzelni, hogy egyáltalán meg lehet enni.
Nem fogsz kapni itthon.
Így van. És nem is biztos, hogy ő ilyet fog enni, de legalább bátrabban nyúl hozzá a halpulton található választékhoz legközelebb.
És mivel tudod bátorítani ezt az embert, aki akkor azt mondja, hogy jó, akkor bemegyek, és akkor nézzük meg, akkor veszek valamit, és akkor mégis csak lehet, hogy elbátortam, vagy amikor ezt meglátja.
No, hát ez az egész a cégünknél az egész koncepció úgy alakult ki, amit ott jelenleg találni lehet, hogy igazából eredetileg ez egy nagy kereskedés volt, és rendszeresen kopogtattak be az ajtón magánemberek, hogy hát tudják, hogy mi szállítunk ebbe vagy abba az áruházláncba, de hát mégis sokkal, úgy gondolják, hogy nálunk sokkal frissebb, és hogy hadd vegyenek itt halat. Tehát ugye egy élelmiszer üzem életében ez nem igazán működik, hogy bejön valaki húzdek a halért, és ebből jött egy ötlet, hogy hát akkor kéne nyitni itt egy saját kis üzletet, ahol egyrészt az áruházaknak meg tudjuk mutatni, hogyan is kell halat értékesíteni. Másrészt akkor ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. És én szombatonként bejártam, délelőttönként valamit főztem, hogy kóstolót tudjak adni az embereknek, hogy ne csak a lazacot akarják megvenni, hanem megmutassam azt, hogy nyugodtan nyúljon hozzá egy tőkehalhoz, lapos lepényhalhoz, kagylóhoz. Ott osztogattam így ingyen kóstolókat, és elmondtam, hogy hát ez ilyen fáradtságos meló. Elmondtam, hogy ezt nagyon egyszerű megfőzni, milyen finom lesz, stb. Második, harmadik alkalommal volt olyan vevő, aki már itt úgy jött oda, hogy ő hajlandó lenne fizetni érte, de ez annyira finom, hogy nem lehetne, hogy mi megfőzzük, és ő akkor elvinné ebédre. És ebből jött az ötlet, hogy én kikötőkben is láttam, hogy itt a halászoknál rögtön a kikötőben vannak ilyen kis halas büfék, akkor létesítsünk oda a halbolt mellé egy ilyen kis halsütődét is. És aki bejön halat venni, ott sülnek a különböző jobbnál jobb halak, rákok, tintahalak. Ő egyrészt látja, hogy ezt egyszerű elkészíteni, ott szállnak az illatok, megkóstolja, megkérdezi a szakács kollégákat, hogy ezt hogyan lehet elkészíteni. Tehát kap információt arra, hogy ez nem olyan bonyolult. Aki pedig enni jön hozzánk, ő pedig megkóstolta, hogy hű de finom, esetleg kedvet kap hozzá, hogy akkor visz haza is. Hát ez ilyen talpalós meló, hogy minden egyes fogyasztóhoz gyakorlatilag közvetlenül kell szólni, és akkor lehet elérni egy kis haladást.
De akkor így az igényt követtétek, a fogyasztói igényt folyamatosan, hogy akkor a nagykerből lett a kisker, és akkor abból meg a büfé. És de hogy említetted, hogy ez részben azt a célt is szolgálta, hogy egy ilyen bemutató teremként szolgáljon a nagy áruházak számára. Ennek lett hatása, tehát hogy így megtanulták azt, hogy hogyan kell ezt profin csinálni?
Én nekem az volt a szomorú tapasztalatom, hogy mi hiába szállítottuk ki a legszebb, legfrissebb árut a különböző áruházláncokba. Az ottani emberanyag, munkatársak, akik a hallal foglalkoztak, ez egyrészt mindig egy olyan pozíció egy áruházban, amit senki nem akar elvállalni, mert nyálkás, büdös, csúszik, senki nem ért hozzá, senki sem szereti. Tehát jellemzően majd, hogy nem azt kell mondani, hogy büntetésből rakták oda a villanykörte osztályáru feltöltőjét, ha túl sok villanykörtét tört össze, hogy legyen ott valaki a halpulton. Tehát valahogy a hiába tartottunk rendszeresen továbbképzéseket, tettük lehetővé, hogy akkor lehet hozzánk jönni, és akkor mi a kollégáknak segítjük ezt megtanítani. Ugye ott ezekben az áruházakban van fluktuáció, ez természetes. Az a kiképzett ember, aki mondjuk 2-3 hónapig ott volt a halosszájon, előbb-utóbb elkerült onnan, és megint kezdődött minden előről. Tehát le is épült, én azt gondolom, a szupermarketekben a friss hal értékesítésnek, ez, vagy hipermarketekben a friss hal értékesítésnek ez a formája. Egy olyan áruházláncot tudok, ahol egyébként teljesen igényesen, jó minőségben árulnak halat. Mi sokkal inkább próbáltunk abba az irányba
állni. Ezt melyikhez tettem, ki lehet mondani?
Ki lehet mondani? Ez a Metro áruházakban egyébként tisztességes a hal minősége. Tehát mondta, nem vagyunk konkurencia egymásnak, mert más típusú vendéglátóhelyeket szolgálnak ki, mint mi. De ott egyébként tényleg ügyelnek a minőségre, tehát nem rossz a választék sem. De a többi áruházláncban, hát ugye volt olyan áruházlánc, teljesen meg is szüntette a halas pultokat, mert 20 méteres körbe kerülte mindenki a környékét, mert mindig erősen állott halszag volt. Tehát én inkább abban hiszek, hogy a fogyasztóknak macceramentes, konyhakész minőségi halterméket kell kínálni, és mi inkább ebbe az irányba mozdultunk el, és van olyan termék, amit mi ott a halfeldolgozó üzemben gyártunk hiper és szupermarketek részére.
És egy ilyen korábbi interjúban, pár évvel ezelőtti interjúban azt mondtad, hogy lazac teszi ki a tengeri halforgalom nagy részét itthon. Ez még most is így van?
Ez még most is így van. Hát a lazac az a halak broiler csirkéje alapvetően. Én azt gondolom, hogy az import friss halnak még most is szerintem a 70%-a.
Pedig hát azt most már lehet fagyasztva is kapni több helyen.
Igen, tehát
a lazac filét.
Igen, de van néhány olyan halfaj, amelynek a húsa nem sínyli meg a fagyasztást, hiszen a fagyasztáskor olyan, ugye jégkristályok képződnek, na mindegy, tehát roncsolódik valamelyest a hús szerkezetebe, most nem menjünk bele a tudományos részébe. Tehát vannak olyan halak, amelyek jól bírják a fagyasztást, és az utána való felengedett termék nem szenved nagyon az érzékszervi tulajdonságuk tekintetében, de a legtöbb halfaj azért erősen veszít az élvezeti értékéből. És a Norvég Agrár Marketing Központnak nagyon jó az eredményessége. Azt kell mondjam, hogy a legutolsó kis Piripocsi faluban lévő kis étteremben is valószínűleg lehet lazacot kapni, nem biztos, hogy lehet pontyot viszont. És az egész világon a norvég lazac az egy ismert termék. Hát ebben a norvégoknak azért komoly munkája van, és gondolom nem kevés olajbevételt fordítottak bele abba, hogy a lazacnak jó legyen a marketingje. De azt örömmel tapasztaltuk az elmúlt 4-5 évben, hogy más halak iránt is egyre fokozottabb a kereslet. Tehát
Hogy például a fish and chips egész divatos lett itt az elmúlt években, nem segít ebben, hogy az tőkehal?
Az tőkehalból, hát többféle tőkehalból készítik alapvetően, de láttunk már nagyon gurmé szakácskönyvekben fish and chipset rombusz halból is, de alapvetően ennek a fő alapanyaga a világon mindenhol a tőke, a különböző tőke.
És akkor ezt abból már több fogy itthon.
Igen, de egyébként a fish and chipsnek tökéletesen megfelel egy jó minőségű fagyasztott tőkehal is, és akkor ott valószínűleg az alacsonyabb logisztikai költségek miatt már az ára is kedvezőbb. Egy drága észak-norvég tengerből kifogott 6-8 kilós tőkehalból kivágott tőkehal javát, azt kár bundában kisütni, meg annak az ára is azt indokolja, hogy inkább drágább éttermekben használják.
És hogyha már itt az árakról beszélünk, akkor azért ugye az egy visszatérő probléma egyeseknek, tehát hogy drágálják ezt az árut, amit általában ott lehet kapni a budaörsi halpiacon, tehát ezeket a tengeri halakat legalábbis.
Igen, hát én azt gondolom, hogy van egy nagyon hangos, nagyon pici kisebbség, akinek valamiért van késztetése arra, hogy amikor a Facebook oldalunkat meglátja, és ott lát egy árat, vagy a weboldalunkon lát egy árat, akkor ott felháborodva kommentálja, hogy mi azt hiszik ezek, hogy Dubajban vannak, és ilyen kommentek, és mennyibe kerül. Én nem tudom, egy Ferrari szalomba beszoktak menni az emberek, és ott elkezdenek kiabálni, hogy miért kerül ennyibe a Ferrari. Hát könyörgöm, az a sashimi minőségű tonha, amit nálunk, most csak mondok egy összeget, x a négyzeten, forintba kerül, nyilván ennek a töredékért is tudnék venni tonhalat, de az nem az a tonhal. Tehát az egy sokkal kisebb, vagy gyengébb minőségű hal, az sem kizárt, hogy már fagyasztva volt, felengedés után valamilyen színezékkel kezelték, hogy megtartsa a színét, de a halandó ember bemegy rá, néz, hát tonha, de az nem ugyanaz, tehát az autó az is, aminek mindegyik autó, aminek négy kereke van, csak az egyikben mondjuk egy 1001-es motor van, a másikban meg egy V6-os 4000-es, hát ez nem ugyanaz az élmény.
Igen, és egyébként még visszatérve arra, hogy mi hogy fogy, én csak így herkentyű rajongóként kérdezem, amivel tudom, hogy ilyen megosztó téma az emberek körében, de hogy például ez mennyire megy így a halak mellett, az ilyen mindenféle kagyló, meg ilyen egyéb finomságok?
Van néhány termék, ami ugye jól beágyazódott már a hazai fogyasztóknak a tudatába is, tehát sokan járnak mondjuk Horvátországba, Olaszországba, Görögországba nyaralni, és akkor ott biztos, hogy ettek már fekete kagylót, és ráadásul a fekete kagyló nem is egy olyan drága termék. Fekete kagyló például egy jól futó termék, azt sokan ismerik. Rákok közül is néhány garnéla faj, garnélafél nagyon jól muzsikál, mondjuk így. Tehát ami úgy árérték arányban jó, azt nagy számban viszik a vevők. Most egyre nagyobb divat az osztriga, és szerintem kétszámjegyű növekedést láttunk mennyiségben évről évre az eladott osztriga mennyiségében. Ez most talán olyan divatos, tehát a pezsgőzés és a sampányozás is nagy divat, és ennek egy kiváló párja az osztriga, úgyhogy ilyen események, ahogy egyre több ilyen esemény kerül megrendezésre, oda egyre több osztrigára van igény.
És hogy járunk a hekkel? Például, vagy nem emlékszem, hogy említette, de hogy a itthon meg említenik az emberek az utcán, ha megkérdezzük, hogy halételeknél.
Igen, lehet, hogy mindenkinek beugrik a hegg, ez kétségtelen, de csináltunk piackutatást, nem tudom, 2000-es mintán, és valami 70%-os arányban jött ki, hogy azt hiszik az emberek, hogy a Balatonban fogják a hegget, és ez komoly.
Mert hogy ott árulják.
Igen, mert balatoni hegként kerül van kiírva.
Ennek van ereje egy ilyen szópárnak.
Igen, úgyhogy egyébként a hack, az én is szeretem, ha jól van elkészítve, nincs valami 10 napos szétégett fáradt olajban, fél óráig áztatva sütés közben és szétszállítva, akkor ez egy finom dolog lehet. Természetesen az, amit mi hackként az ilyen hacksütőkben megkapunk, ez egy bizonyos tőkehalfaj, és a hackként, amit angolban hacknek hívnak, a magyarul talán szürke tőkehalnak lehetne fordítani, az egy rendkívül értékes, drága tőkehalfaj a spanyoloknál, portugáloknál ez egy a mediterrán konyhában nagyon jellemző alapanyag, de ez a két dolog nem teljesen ugyanaz, nyilván tőkehal, de rendszertanilag összetart rokonok, de azért ez két másik fajról beszélünk.
És ugye beszéltünk itt, hogy Magyarországon most akkor hogy növekedik, vagy nem növekedik a halfogyasztás, meg ilyesmi, ami nyilván önmagában érdekes, de hogy ennek szó esik azért időnként az ilyen globális vetületéről is, hogy ugye van ez a túlhalászat, és hogy ez egyáltalán mennyire fenntartható ez a dolog, vagy az a céle, hogy növekedjen a fogyasztás, hát ugye az emberiség, meg piacok is növekednek, meg ilyesmi, vagy pedig, hogy egy szűken tartott, de minőségi, és ez esetben drága, és ez esetben nem az mindenki számára szóló történet legyen inkább a hal.
Az kétségtelen tény, hogy a 70-es évek vége óta a természetes vizekből való halászat az a teljesítményének a maximumát elérte, tehát egyszerűen nem lehet több halat kivenni a vizekből, mert akkor végképp elfogy. Rengeteg faj van, ami így is veszélyeztetetten alacsony populáció számot ért el, és bízunk abban, hogy különböző szabályozásokkal ezt azért sikerül megtartani. Az elmúlt évtizedekben ellenben a legnagyobb, tehát az agráriumban a legnagyobb fejlődést mutató ágazat az az akvakultúra volt. Azért persze ez is ellentmondásos. Ugye a különböző halnevelő telepeken termelt hal teszi ki a kereskedelemnek most már egy igen jelentős részét. Tehát a legtöbb kereskedelmi jelentőségű halfaj az most már jellemzően akvakultúrában tenyésztett. Ugye egyrészt vannak a tengeri akvakultúrák, amelyekről szintén nagyon sok rosszat lehet hallani, mert hogy ugye ahol nagy számban tartják az egyedeket, nagy a takarmány, ahol input van, ott output is van, és hogy ez mennyire szennyezi a vizet. Én azt gondolom, hogy Norvégia, amely például lazasztenyésztésnek a nem is tudom, 50%-át adja a világ lazasztermelésének, azért élen jár olyan technológiák folyamatos fejlesztésében, olyan innovatív megoldásokban, ami azt a célt szolgálja, hogy fenntartható módon állítsák elő ezeket a termékeket. De egyre nagyobb hangsúlyt kap egyébként, legalábbis az Európai Unióban, az édesvízi akvakultúra haltermelés. Én úgy tudom, hogy az uniós direktíva az, hogy ezt az ágazatot kell leginkább támogatni, és olyan fenntartható, biztonságos, zárt rendszerű halnevelő telepeket preferálni a fejlesztések során, ami lehetőleg nem környezetkárosító. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy szarvasmarha termeléshez, húsmarha termeléshez képest az akvakultúra termelés még mindig sokkal kisebb lábnyomot hagy a földünkön, mint amit mondjuk egy kiló marhabélszín előállításához elszenved a környezetünk.
Már erről nekem nincsenek adataim, de hogy azért így a fogyasztás tekintetében is, mármint az összfogyasztás tekintetében is más a hát lépték.
A helyzet az, hogy Nyugat-Európában már az elmúlt két évtizedben elkezdődött ez a folyamat, hogy a fogyasztók persze megengedhetik maguknak, hogy 20%-kal többet fizessenek egy termékét, hogyha az fenntartható minősítésű. De ott kifejezetten szinte azt kell mondani, hogy már csak ilyen terméket lehet eladni az áruházak polcain, vagy az éttermekben. Azért Magyarországon sajnos még nem tartunk ott, bár én egyre többet tapasztalom, hogy a minket megkereső vásárlók rákérdeznek arra, hogy és akkor ez organikus, vagy fenntartható, vagy hát ha az a tonha, az milyen halászatból van. Úgyhogy mi egy biztos, hogy vannak minimum kritériumok, amelyeket a beszállítók kiválasztásánál szempontként figyelembe veszünk. Főleg azoknál a fajoknál, amelyek mondjuk különösen veszélyeztetett fajok. Ilyen például az atlanti kékúszójú tonha. Nagyon ritkán hozunk ilyet, de ha ajánlatot rendszeresen kapunk különböző szállítóktól kékúszójú tonharra, de mi csak egyetlen cégtől vagyunk hajlandóak vásárolni, ahol meggyőződtünk arról, hogy minden teljesen legális, a különböző kvótákat betartva, fenntartható módon, hát nem nincs igazán magyar szó erre, a tuna ranch, ez egy farm, tonhal farm, de ezek nem ott szaporítják, kicsit bonyolult, ezek vadon befogott halak, de különös szempont az, hogy már a szaporodási időszak után fogják csak össze a tonhalakat, hogy legyen lehetőségük a reprodukcióra, és utána ott etetik, és blablabla, bla, bla. Tehát ez egy természetesen ennek az is a következménye, hogy amikor ennek az árát kiírom, akkor néhányan embernek elkerekedik a szeme, hogy úristen, ez a egy heti fizetésébe kerül mondjuk egy kiló ilyen tonhal hasalja. Hát most ez ennyibe kerül.
De hogy láttam, ez ebből ilyen show műsort is csináltok kicsit, amikor egy ilyen különlegesebb hal
Igen, érkezik. Például a tonhal bontósót most is tartunk majd augusztus 20-án. Ez Tuna Kaitai, ez a japán neve ennek a tonhal bontásnak. Ez még nagyon látványos, mikor egy ilyen 200 kilós halat ott elemeire szétszerelünk. A közönség nagyon szeret, és utána egyből ebből lehet kóstolni is. Nyilván nem ott fogy el a 200 kilós hal annál az 1000 embernek, vagy 500 embernek a kóstolója gyanánt, hanem utána ezt mi az éttermi partnereinknek szállítjuk, de ez egy közkedvelt sóelem.
Említetted az elején, hogy te a Pangasiusról nem vagy rossz véleménnyel annyira, pedig erről az elmúlt években azért sokat lehetett olvasni, hogy nem is tudom, milyen jelzőkért, de szóval nagyon, és főleg az, hogy itthon meg elég sok mindenhol, sok helyen feltűnt ez, és néha ugye, hogy sok mindentnek álcázták, és másképp kelták el, tehát hogy ebbe tudunk-e rendet
Szerintem a legnagyobb probléma a Pangasiusszal, amikor a fogyaszt fotót félrevezetve nem azt írják ki, ami. A Pangasius Dél-Kelet-Ázsiában, édesvizekben vadon is megtalálható, de egyébként, amit itt Európában jött, ez akvakultúra telepeken termelt hal, nagy számban, nagy intenzitáson termelt hal. Mi számtalanszor vizsgáltattuk be laboratóriumban azt a terméket, amit mi hozunk. Mi általában nem a legolcsóbb terméket veszük, hanem igyekszünk adott halfajba a legjobb minőséget választani. Abban mi soha nem találtunk maradék antibiotikumot, vagy olyan kórokozót, amiért a termék akár csak fölmerült volna gyanúja, hogy veszélyes. Nem tudok arról nyilatkozni, hogy a nálunknál sokkal olcsóbban Pangasiust vásároló cégek, egyébként csak az árujába teszem, nem is igazán vásárolunk mostanában a Pangasiust, mert jó pár éve ez, ennek a piaca nagyon megtorpant, hogy azok a halak milyen minőségűek, de én láttam Pangasius feldolgozó üzemeket, tehát ott olyan patika, tisztaság és rend van, amit nagyon sok európai halfeldolgozó üzemben nem találnánk meg. Tehát a Pangasiussal talán inkább az a baj, és ez talán a legnagyobb baj, hogy friss halként árulták a halpultokon, és így a fogyasztó ennek az árát összehasonlította az Európában vagy Magyarországon előállított valóban friss halnak az árával. De hát nem lehet összehasonlítani az előállítási költségét, beszerzési költségét egy tervgazdáskodásban valami kommunista országban előállított, tömegesen előállított terméknek, ahol nem az a cél, hogy profit legyen, hanem elhatároztuk, hogy ebben az 5 éves terben 40 millió tonna Pangasiust termelünk bármi áron, és azt eljuttatjuk a fehér kutyáknak. Tehát éppen ezért a fagyasztva, ide alacsony szállítási költséggel ide szállított Pangasius filé, miután felengedték és frissként árulták, nyilván egy jelentős árelőnnyel versenyzett az Európában valóban friss halként kínált halfilékkel szemben. Az európai haltermelő szövetségek rendre megijedtek ettől a folyamattól. Én emlékeim szerint valahol Németországban kezdődött az első ilyen antidömping kampány a Pangasiussal szemben, és onnan indult egy ilyen sajtóhadjárat, a Pangasius lejárató sajtóhadjárat, ami aztán természetesen eljutott hozzánk is, és itt is rengeteget cikkeztek róla. Mondom, én azt nem tudom megerősíteni, hogy egészségtelen lenne, vagy káros anyag lett volna benne, vagy antibiotikum. Azt meg tudom erősíteni, hogy mikor az ember vesz egy kiló fagyasztott Pangasiust 700 forintért, akkor miután felengedte, azon lesz legalább 30-40% víz. Ez olyan élelmiszeripari technológiával is érik el, hogy egy bizonyos káliumfoszfáttal kezelik a terméket, ami segít a fehérjéhez vízmolekulákat kötni, és ez egy olyan átlátszó kocsonyás anyagot rajta a halfilén, megnöveli a tömegét, de az igazából víz. Az ember 700 forintért vesz fél kiló halat és másik fél kiló vizet gyakorlatilag.
És egyébként itt említettél laboratóriumi vizsgálatot, meg említetted, hogy jártál feldolgozó üzembe. Ezt akartam amúgy is kérdezni, hogy te mennyire része az a munkádnak, vagy akár csak az érdeklődésednek, hogy megnézd tényleg egészen az eredetét azoknak a halaknak, amik eljutnak a te piacodra, vagy a te kereskedésedbe, vagy bármi, vagy ez megbízható partnerekkel üzletelsz, és akkor igazából nem is kell neked ezt effektíve látnod, mert amúgy is laborba is be lehet akkor vizsgálni, hogyha éppen úgy hozza az élet.
Hát ez alapvetően ez a legjobb része, hogy utazni lehet, vagy
igen,
utazni
kell. Igen, én is sejtettem, hogy ez azért izgi lehet.
A halak iránti rajongásom mellett az utazásmánia volt a másik, ami mindig is motivált, és nyilván ez mindig élvezetes, hogyha valamilyen szállítót meg lehet látogatni. Vagy akár csak kikapcsolódás céljából van szerencsém utazni valahova, soha nem hagyom ki, hogy a környéken felelhető halászkikötőt, halpiacot, ha valamilyen céget meg ne látogassak. Most nem olyan régen óriási élmény volt pont egy kékúszói tonhal farmot meglátogatni, ami Spanyolországban van, ahol lehet úszni ezekkel a gyönyörű szép állatokkal a ketrecekben, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy 50 méter, kint a, tehát a nyílt tengeren vannak lehorgonyozó ilyen 50 méter mély, 100-200 méter átmérő hatalmas nagy hálóketrecek, amihez ki, ez kb. A parttól olyan 5-6 kilométer távolságra van. Hajóval kiviszik oda a látogatókat, és ott be lehet ugrani ezekbe a ketrecekbe, ahol több ezer ilyen 200-300 kilós állat úszik. Ugye a tonhal az egyik leggyorsabb hal a tengerekben. És érdekes módon ugye dobálnak be heringet vagy szardiniát etetésgyanánt a halaknak. Iszonyatos sebességgel úsznak föl a tonhalak, és tőled 20-30 centire úszik el az a villámgyors 200 kilós állat, de soha nem ér hozzád.
Rémisztő. Ez nem ijesztő? Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez azért olyan...
A feleségem nagyon félt, igen, de azért összeszedte a bátorságát, és ő is bejött a vízbe. Én azért nem voltam tőlük megijedő annyira. Én több tonhalat bántottam, mint ahány tonhal engem bántott, úgyhogy...
Jogos, igen.
Ja, még azt akartam kérdezni, hogy például te tartasz-e otthon aranyhalat, vagy bármilyen formában?
Sajnos mostanában nem... Nagyon szeretnék mindig akváriumot, de most már jó 8-10 éven nincs otthon akvárium, pedig szeretem nézni is a halakat. Viszont csináltam helyette, a lányom ki is nevetett, hogy apa, intéztél magadnak játékot, Budaörsön a dogbüfébe egy nagy 2,5 méter átmérőjű medencét, ahol egy komárom melletti halnevelő telepen termelt csíkos sügereket hozunk élve, és ebben a medencében tartjuk, ott jól érzik magukat, etetjük is rendesen, és hogyha valaki bejön hozzánk a büfébe, és igazán top csúcs, szuper friss halat szeretne enni, akkor kaphat egy kis horgászvatot, és kifogja magának a halat, és akkor azt, ha kéri, akkor megsütjük. De számomra sokkal nagyobb élvezet az, hogy minden nap nézem őket, hogy hogy vannak, elég-e a levegő, jó-e a víz, megy-e a szűrő, kicsit etetem őket, és akkor igen, beszélgetek velük.
Ez az ilyen könnyített terepe a horgászatnak, de te amúgy horgász is vagy? Tehát, nem. Hogy nem, akkor az a része nem, hogy
kimenni. Időmilliómosoknak a sportja. Az Norvégiában igaz. Voltam egyszer horgászni, az egészen más érmény, mint itthon leülni a tópartra. Ott inkább az volt a probléma, hogyha tőkehalat akarsz fogni, akkor ugye ilyen rétegekben úsznak a különböző halfajok legfelül, a makrél alatta a fekete tőkehalraj, legalul a tőkehaj a hal fenék közelébe, és ha én tőkehalat akarok fogni, akkor úgy kell reménykedni, hogy a horog majd leér, mielőtt rákap a makréla vagy a fekete tőkehal.
Én még azt akartam megkérdezni így a végén, mert hogy ugye legyen kicsit keretes szerkezet, hogy szóba hoztad azt, hogy azért van a normális élete a piacnak, meg az, ami az elmúlt hónapokban volt. Ezt most bár ugye nem tudjuk, hogy ősszel megint mi lesz, de hogy most így nyár vége felé hogyan látod, hogy térte vissza ebből valami, azért éttermek kinyitottak újra, van valamennyi forgalom.
Igen, az éttermek újra nyithattak ugye május végén, legalábbis Budapesten kívüli éttermek picit előbb, és akkor a budapesti éttermek május legvégén. Mi azt tapasztaljuk, hogy a vidéki vendéglátás az visszatért az eredeti erejéhez, sőt, azt kell mondjam, hogy nekünk sokkal erősebb a vidéki vásárló közönségünknek a vásárló ereje jelenleg, tehát a Balaton környéki helyek irtózatos mennyiséget visznek, de vannak vevőink az Őrségtől kezdve Szeged felé, tehát az ország minden területén. Ott teljesen visszatért az igény a normális szintre, vagy még a fölé. Hát Budapest nagyon vergődik, szóval azt látjuk, talán két kezemen tudom megszámolni, hogy melyek azok az éttermek, melyek azok a vevőink, akik talán csak, hát azt nem mondom, hogy elérik, de mondjuk 70% körül teljesítenek, ami óriási szám szerintem. Az azt jelenti, hogy annak az étteremnek a hazai törzsközönségből van közel 70%-nyi látogatója, ami óriási. És hát akkor a túlnyomó rész az vagy ki sem nyitott, tehát nagyon sok ilyen Michelin csillagos üzlet nem tudott újra nyitni. vagy egészen más menüvel jöttek ki, tehát próbáltak igazodni egy kicsit az itthoni fogyasztóknak a szűkösebb pénztárcájához. És azok az üzletek, amelyek abszolút a turistákból éltek, hát ez
reménytelen.
Ha végig sétálunk az Andrássy úton is, szerintem 10 üzletből 7 zárva van.
Igen, hát reméljük, hogy ez majd előbb-utóbb változni fog megint, de igen, akárkivel beszélgetünk az utóbbi időben, mindenhonnan ez a visszajelzés, hogy a Balaton az most nagyon jól pörög, ez a belföldi turizmus felpörgése nyilván, ez segített neki, de hogy Budapest nagyon nehéz helyzetben van ilyen szempontból.
Igen, hát viszonylag szűk az a fogyasztói réteg Budapesten, aki megengedheti magának, hogy rendszeresen úgymond felső kategóriásabb, vagy felső kategóriás étterembe járjon, és ez a szűk közönség nem tud korlátlan számú éttermet eltartani. Tehát minden egyes vendégért most meg kell küzdeni. De azt gondolom, hogy csak azok az üzletek vannak előnyben, akik korábban is koncentráltak a hazai vendégekre is, nem pedig csak a turistákra.
Hát köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és reméljük, hogy változni fog ez a helyzet pozitív irányba előbb vagy utóbb.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattátok a Filiző Podcastot, és továbbra is tegyétek ezt, elértek minket minden lehetséges csatornán, úgyhogy kövessetek és hallgassatok minket. Sziasztok!